A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, aki Jézus Krisztusban közöttünk járt, és aki bölcsen igazgat és fenntart mindeneket. Amen. Isten szeretett népe, a Szentírást, a zsidókhoz írt levél 6., 7. és 8. verséből olvasom, bibliaolvasó kalauzunk szerint ezekből a részekből voltak a héten az olvasmányok, és ebből szeretnék részleteket felolvasni. Istenre figyelő szívvel hallgassuk meg. Amikor az Isten Ábrahámnak ígéretet tett, mivel nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt, bizony gazdagon megáldalak, és nagyon megsokasítalak. És így, miután türelemmel várt, beteljesült az ígéret. Mert az emberek önmaguknál nagyobbra esküsznek, és náluk minden ellenvetésnek véget vet, és mindent megerősít az eskü. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így a két változhatatlan tény által, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Ezért üdvözíteni tudja örökké azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk, mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél, neki nincs szüksége arra, mint a főpapnak, hogy napról napra előbb saját bűneiért mutasson be áldozatot, azután a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer és mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni eskü igéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek, az igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort, mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett, mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak, mert hibáztatja őket, amikor így szól. Íme, eljön majd az idő, és így szól az Úr. Amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával, nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz a szövetség, amelyet az Izrael házával ama napon, napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, a bűneikről nem emlékezem meg többé. Eddig Isten írott igéjéből, az örökkévaló tegye áldottá. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által megvalljuk előtted, hogy rád vágyunk, téged szomjazunk. Ezért jöttünk Isten tiszteletre, nem papokért, nem templomért, nem is azért, amit itt teszünk, mert mindez csak az igazinak, a mennyeinek árnyéka és képmása. A valóság pedig te vagy az, Jézus, ki hatalmasan cselekedhetsz az életünkbe, cselekedtél, és ez lelkünk biztos és erős horgonya, hogy ezután is számíthatunk rád, és te ezután is cselekedni fogsz a mi életünkben. Urunk, jöttünk most, hogy emelj ki bennünket a hétköznapokból, csendesítsd le a mi szívünket, bocsáss meg bűneinket, hogy meghallhassuk a te igédet. Ne legyünk süketek és vakok, és ne legyünk némák se, amikor szólsz hozzánk, hogy válaszoljunk a te ígéreteidre, a te beszédedre. Könyörülj rajtunk, Jézusért hallgass meg bennünket, szólj hozzánk, Istenünk, a te beszédeid lélek és élet. Ámen. Istennek beszéde, mely alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található az előbb felolvasott bibliai részekben a zsidókhoz írt levél 6., 7. és 8. részének válogatott verseiben, és újraolvasom a 8. rész 1. és 2. versét. Így szólt hozzánk. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb, hogy olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember, nem pedig ember. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, Isten tiszteletre összegyűlt gyülekezet. Azt a címet adtam a mai igehirdetésnek, hogy nem emberi. És ez a lényege tulajdonképpen bármilyen Isten tiszteleti alkalomról is legyen szó, hogy eljöttünk a hétköznapokból, hogy végre ne az emberi dolgokkal foglalkozzunk, ne csak a láthatókra nézzünk, hanem szembesüljünk azzal a valósággal, ami bennünk, közöttünk és körülöttünk van, Isten hatalmas országának minden oldalával, minden lehetőségével és ígéretével. Ahogy utaltam is rá, a zsidókhoz írt levélt olvassuk, a bibliaolvasó kalauzunk szerint ezekben a hetekben, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a zsidókhoz írt levél üzenetét megérteni ahhoz, hogy teljesen megértsük azt, hogy milyen környezetben, milyen kultúrában és milyen vallási, gondolkodási közegben jött el közénk Jézus, és hozta el az Istenről szóló örömhírt, amikor csaknem 2000 éve itt járt közöttünk a Földön. Ezért gondolom, hogy mindenféle kétséget kizáróan az újszövetségi szentírásnak fontos része a zsidókhoz írt levél, pedig nem tudjuk biztosan, hogy ki a szerzője. Miért fontos? A zsidókhoz írt levél megértése, az visszavezet bennünket az ősi vallások közé. A legtöbb ősi vallás az áldozati vallás. Valamilyen áldozatot kell bemutatni az Istenségnek, legyen az tárgyi áldozat, vagy legyen az életáldozat valamilyen állatnak, a vérét áldozni, vagy ugye voltak olyan szörnyű vallások, ahol embert áldoztak a rettegett Istenségnek. Hát ez az ősi vallások alapja, hogy áldozatot mutatunk be az Istenségnek, hogy ne megverjen bennünket csapásokkal, hanem megáldjon bennünket, gondot viseljen rólunk. Ebből az ősi vallások világából lépett ki Izrael vallása, az egy Isten, egy templom, egy áldozati rendszer vallása. Ugye Izrael legősibb hitvallása így szól, ugye, az Úr, az egy Isten, az, aki teremtette a mennyet és a földet, és nincs más rajta kívül. Egy teremtő Isten van, akitől van az élet, aki teremtett két valóságot, egy mennyeit, egy földön kívül eső láthatatlan valóságot, és teremtette a földet. És ezt az egy Istent, akin kívül nincs más, ezt imádjuk. De nem azért, mert hasonlóan az ősi áldozati vallásokhoz rettegünk attól, hogy mindenféle csapásokkal fog bennünket sújtani, hogyha nem adjuk meg neki azt, ami jár, mindenféle áldozatokkal. Hanem Izrael népének a vallása hála áldozati vallás. Isten cselekedeteiért hálából ajándékot viszünk Istennek. Hát ilyen volt ugye az ősi Izraelnek a vallása, és a legnagyobb ünnepük, a nagy áldozati ünnep, a Jom Kippur ünnepe volt, ami hasonlóan nagy ünnep volt, mint mondjuk nekünk a közeli augusztus 20-a, és a főpap, a mindenkori főpap, aki csak Áron házából származhatott, Áron és Lévi nemzetségéből, a főpap mutatott be engesztelő áldozatot az egész nép bűnéért. Egy bikát kellett áldozni, és amikor föláldozta ezt a bikát, és ugye a segédjei, az áldozat részeit az égő áldozati oltáron elkezdték égetni, akkor a főpap az áldozat vérével bement a kárpiton belülre, ez a legbelsőbb része a szent sátornak, és ugyanez a rendszerint volt a nagy templom, a jeruzsálemi nagy templom is elkészítve, a kárpit mögött az áldozat vérével meghintett a szövetség ládáját, engesztelést szerzett, bemutatta a bűnbocsánati áldozatot saját maga és a nép bűnéért. És ez a fajta hála áldozati rendszer, egy Isten, egy templom, egy áldozati rendszer, hogy hálából viszünk áldozatot Istennek meghatározott módon és meghatározott ünnepeken. Ez az áldozati rendszer mellett Izrael hitének a fő eleme az ősatyáknak, a patriárcháknak tett ígéretek. Ugye ezzel kezdődik az a rész is, amit felolvastam, hogy Isten egy kóborló arámit, egy kicsi nép, akkor még az volt, egy kóborló bizonytalan tagját elhívta, és ígéretet tett neki, hogy ő legyen az első hívő minden ember között, vagy az akkori kultúra, az akkori népek között. És ehhez az ősatyáknak és patriárcháknak tett ígéretekhez tartozik a mózesi törvény is, hiszen a mózesi törvény betartásához is ígéretek fűződnek. Ugye, ha megtartod, hosszú ideig élsz a földön, áldásosok teljesednek be rajtad, gyümölcsözővé lesz a termésed, amivel foglalkozol, és még sorolhatnánk. Tehát egy áldozati rendszer és a patriárcháknak tett ígéretek. Ugye erre a két ősi elemre hívja föl a zsidókhoz írt levél szerzője a figyelmünket, hogy figyeljünk arra, hogy Isten, amikor ő úgy döntött, hogy új szövetséget köt az ő népével, ami nem törvények betűjén nyugszik, hanem szívbe írt törvény lesz, akkor majd nem nekünk kell áldozatot hozni a meghatározott rend szerint, és hálából ajándékot vinni a törvény szerint, hanem ő maga fog áldozatot hozni értünk, Jézus Krisztus által. És Isten ígéretei, amelyeket a patriárháknak tett, például Ábrahámnak, azok ma is érvényesek, sőt, ő rajta be is teljesedtek azok a ígéretek, amiket személyesen neki tett Isten. És mi is ennek a várományosai vagyunk, hogy a ránk vonatkozó bibliai ígéretek, az új szövetség ígéretei be fognak teljesedni. Sőt, én még azt mondom neked, hogy ez mellett fontos, hogy legyenek személyesen neked szóló ígéretek, amiket te a Szentlélek által a Bibliából kaptál, vagy éppen egy ének szövege, egy részlete, vagy egy kis részlet egy igés kártyán, amit kaptál egy Isten tisztelet alkalmával. És úgy érzed, hogy neked akkor, abban a konkrét helyzetben, amiben vagy, abban Isten szólt hozzád, és arra egy ígéretet kaptál. Az is beteljesedhet a te életedben. Ezek az ígéretek, amivel kapaszkodunk, ezek, ahogy fogalmaz a levél szerzője, lelkünk biztos horgonyai. Ugye így olvastuk. Erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, azaz hogy hozzá Istenhez, a kegyelem királyi trónjához, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Tehát ez a vallás, Izrael ősi vallásának a másik nagy eleme, türelemmel várni Isten ígéreteinek beteljesedésére. Mert Isten megesküdött, ahogy megesküdött Ábrahámnak, úgy megesküdött minden Jézus Krisztus által gyermekévé lett hívőnek, hogy beteljesednek az ígéretek. És önmagára esküdött, és ennél nincs nagyobb. Nem csak köti őt az eskü, hanem nálánál nagyobbra nem is esküdhetett. És ő nem hazug. És ő benne nincs ilyen változás, hogy ő meggondolja magát. Ezért akik oda menekülünk, hozzá menekülünk, erős bátorításunk van, és belekapaszkodunk abba az előttünk lévő reménységünkbe, amelyek Isten ígéretein alapulnak, és Jézus Krisztus, aki a mi főpapunk, örökkévaló főpapunk, a biztosíték erre. És a pecsét erre az, hogy ő mit tett értünk. Ez hatol be a kárpit mögé, ahol Isten van. Ugye csodálatosan vezeti le a zsidókhoz írt levél szerzője számunkra, hogy megértsük Jézus kereszt áldozatát a ószövetségi Izrael áldozati vallásának a rendszerében, vagy annak a viszonyában. Mert úgy, ahogy a főpap egyszer egy évben engesztelést, azaz bűnbocsánati áldozatot vitt be, és a vérével meghintette a kárpit mögötti szövetségládáját, úgy Jézus egyszer s mindenkorra ment be előttünk. Ugye hangsúlyozza a levélszerző, hogy ő előttünk ment be először a szentek szentjébe, a kárpit mögé, és saját vérével szerzett engesztelést, és szerezte meg számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet. Ugye így írta le ezt. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneiért mutasson be áldozatot, aztán a nép bűnéért. Ugyanis ezt egyszer, s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. És folytatja tovább a levél szerzője, hogy Jézus után, aki egyszer s mindenkorra áldozott értünk, van, amivel mi is, akik Jézus Krisztus által hiszünk Istenbe, mi is behatolunk a kárpit mögé. Mivel hatolunk be a kárpit mögé? Hát az Isten jóságába, hűségébe és ígéreteinek igazságában való hitünk által hatolunk be a kárpit mögé, és járulunk az Isten elé. Ez a mi hitünk, amely így kapaszkodik Jézus Krisztus által, így bízik Istenben, és hiszi, hogy Istennek egyetlen egy ígérete sem fog földre esni, hanem még ha türelemmel is várnunk kell, be fog teljesedni rajtunk. Jézus főpap örökké való rendelés szerint, nem emberi rend szerint, nem ároni papság szerint, hanem, ahogy mondja a szerző, örökké való élet ereje szerint. Örökké való élet ereje szerint, mert ő örökké él, és esedezik értünk, mondja az ige, ott az atyánál. És valóban, amiről ír itt a zsidókhoz írt levél szerzője, az nem emberi dolog. Az nem emberi dolog, és nem földi, nem világi, de még csak nem is templomok és palástos lelkészek és ceremóniák világa, hanem Isten mennyei világa, ahol a Krisztus van az Atya jobbján, aki esedezik értünk, és az ő hatalmas angyalainak világa, ami körülvesz bennünket, ami elérhető számunkra Jézus Krisztusért, nem emberi. És mindaz, amit mi teszünk, és reméljük, hogy helyesen tesszük, hiszen minden keresztjén egyház és vallás, akinek Jézus a megváltója, az erre törekszik a maga módján, helyesen értse a Bibliát, helyesen tartson Isten tiszteletet, helyes legyen a rendje a dolgoknak. Mindaz, amit teszünk, az csak tükörképe, csak árnyéka az igazinek és a mennyeinek. Érzitek? Beleborzongtok, hogy mekkora hatalmas üzenet ez. Hogy nem ez a valóság csak, amiben vagy, vagy amin átmentél, vagy ami rád vár itt a földi életben, hanem ez a valóság, amit fölvillant, amiről leleplezi a kárpitot, leleplezi itt ez a csodálatos bibliai könyv. Nem emberi. Abban olyan világban élünk, ahol bizony az igaz és a hamist nagyon nehéz megkülönböztetnünk. Mert hazugság áradat vesz körül bennünket, a kereskedelem világában, az árucikkek marketingjében, aztán az értékek, az életmódok, életszemléletek és filozófiák, de még a vallások világában is annyiféle hamis információ, hazugság, versengő marketing vesz körül bennünket. Arra hív bennünket Isten igéje, hogy az, amiről olvastunk most a Szentírásban, ez az igazság és ez a valóság legyen hitünk, lelkünk és reménységünk biztos horgonya. Mert Jézus föltámadt és él. És ő élt halála előtt is, nem csak itt a földön, hanem örökké való főpapnak rendeltetett már a virág teremtése előtt. És az ő föltámadása után is él és az Atya jobbjára ült. És ma is úgy cselekszik közöttünk, ahogy egykor cselekedett, és ma is ugyanúgy lehet számítani rá, mint ahogy egykor számíthattak rá azok, akik vele együtt éltek, tanítványai voltak itt a földön. És amíg újra el nem jön Jézus, addig szentélyünk és templomunk, szolgálatunk, életünk, akik vagyunk, ahogy élünk, ahogy gondolkodunk és hiszünk, csak képmása és árnyéka a valóságosnak. De ez nagyon fontos, hogy milyen képmása és milyen árnyéka vagyunk a valóságnak. Mert minden irodalmi metafora és hasonlat mögött, minden kép mögött, amit a szemed előtt látsz, és minden árnyék és képmás mögött egy valódi és igaz üzenet van. És nekünk, ami életünkkel, hitünkkel és cselekedeteinkkel, olyan árnyékoknak és képmásoknak kell lennünk, hogy ezt a valódit, az igazit, a mennyeit tükrözzük. Ez a mi szolgálatunk, ez a mi életünk itt a Földön. Mert ha ezt betöltjük, akkor rajtunk keresztül is mások is eljutnak a mennyei valóságba, a kegyelem királyi trónja elé Jézus Krisztus által. De csak úgy tudjuk megkülönböztetni az igazat a hamistól, hogy a mi hitünket a Szentírásra alapozzuk, és látjuk, hogy mennyi mindent kell tanulni. Nehogy azt gondoljátok, hogy én, ahogy elolvastam a zsidókhoz írt levelet, így eszembe jutott, hogy mit is tanultam róla az szemináriumon a bevezetés tudomány nevű tárgy alatt, és én most szépen itt ezt előadtam nektek. Nem. Nekem is meg kellett küzdeni azzal, hogy ebből a fantasztikusan tömörített, sőt sokszor metaforikus nyelvet, amire azt mondjuk, hogy Isten igéje, ezt megértsem. Imádkoznom kellett, tusakodnom kellett, olvasnom kellett. De ahogy Jézus mondja, aki keres, talál. Aki kér, az mind kap, és az örgetőnek megnyittatik. És hogyha keressük ezt a kegyelmes Urat, Jézus Krisztus által meg is találjuk, aki semmihez sem hasonlítható, aki tökéletesen és teljesen más, mint mi emberek. Engedjétek meg, hogy olvassak föl végül a mai igéből is egy idézetet. Olyan csodálatosan ír Jézusról, arról, hogy nincs hozzá hasonló, nincs hozzá fogható, nincs más név, aki által üdvözülhetnénk, ahogy mondta az ige, amiből fölolvastunk. Mert minden bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és a Szentnek megismerése, az Istennek megismerése ad értelmet az életünkben. Kortársai sokféle skatulyát elterveztek számára, de ő egyikbe se illet bele. De Jézusról van szó. Vannak, akik forradalmárnak tartották, pedig megfizette az adót. Falusi ácsnak nevezték, de híres tudósokat is megszégyenített. Sokan eljöttek, hogy csodatételeit lássák, de ő nem volt hajlandó szórakoztatni őket. Zsidó volt, akit pogányok is felkerestek. Rabbi, aki nem zsinagógákban tanított. Szent ember, akinek a társaságában prostituáltak is voltak. Egy férfi uralmú társadalomban ő nőket is fogadott tanítványai közé. Egy Róma ellenes társadalomban ő nem szított a birodalom ellen. Úgy beszélt, mint egy király, de úgy élt, mint egy zarándok. Az emberek megpróbálták beskatujázni őt, de nem lehetett. Mi sem tudjuk megtenni, nem is szabad megpróbálkoznunk vele. Jézus hatalmas erő. Ő benne lakozik, ahogy mondja Pál apostol az egyik levelében, az Istenség teljessége, az Istenség képmása. És ő hatalmasan tud cselekedni közöttünk. És nem emberi módon. Keressük-e kegyelmes Urat? Keressük, és érezzük, hogy ő benne és ő általa jobbra fordulhat az életünk. Hogy őrá van szükségünk, hogy őt akarjuk követni. És még egy idézet. Hiszen ebben a világunkban nem csak A hazugsággal kell megküzdenünk, hogy mi az igaz és mi a hamis, hanem tele vagyunk félelmekkel és szorongással is. Legtöbb félelmünk egészségtelen félelem, folytatja mai ige. Elrabolja békességünket és örömünket. Isten félelme azonban épp az ellenkezőjét teszi. Valaki így ír erről. Isten félelme nem neurózis. A neurózis az, ha nem félünk, vagy ha olyan dolgoktól félünk, amitől nem kellene. Isten azt akarta, hogy ismerjük, hogy így ne kelljen többé más dolgoktól félnünk. Amikor Isten kijelenti magát nekünk, és mi elkezdjük felfogni őt, akkor félelmünk átalakulását tapasztaljuk, és az Isten félelem az a mély értelmes és józan felismerés, hogy mi nem vagyunk istenek. Az Isten félelem az a mély értelmes és józan felismerés, hogy mi nem vagyunk istenek. És hogyha rájövünk az életünkbe abban, hogy nem vagyunk istenek, és nem mindent tudunk megoldani, és mi igazgatni, vagy mi elintézni, akkor jöjjünk Isten elé Jézus Krisztus által, aki főpapunk mindörökké, aki saját maga vére által áldozott a szentek szentjében, hogy bűneinkre bocsánatot nyerhessünk, hogyha oda menekülünk. De mondja a levél, csak azok, akik oda menekülnek, akiknek az Isten lesz a menedéke, azoknak lesznek Isten ígéretei, lelküknek ezen bizony biztos horgonyai. Hát legyen így a mi életünkben is. Higgyünk abban, hogy Isten ígéretei igazak, a személyes ígéretei is. És higgyünk abban, hogy Jézus egyszer s mindenkorra áldozott értünk, és ő üdvözíteni tudja azokat, akiknek ő lett a menedéke, akik hozzám menekültek, megvallották bűneiket, új életet kezdtek vele, azokon mind be fognak teljesedni ezek az ígéretek, amikről olvastunk, és azok is, amit te személyesen kaptál. Mert ez, amiről hallottunk, nem emberi. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged a te csodálatos igédnek a világáért. Köszönjük, hogy most is olyan gazdagságot, olyan mélységet tártál fel előttünk, amire valóban igaz, hogy emberi szem nem látott, nem emberi fül nem hallott, sőt, embernek szíve meg se gondolt, hogy ez igaz lehet, hogy ez valóság. Köszönjük Jézus, hogy te örökké való főpapunk vagy. És te nem akkor rendeltettél főpapunká, amikor áldoztál értünk a te saját véreddel és testeddel, hanem te örök időktől fogva az voltál. És úgy teljesítetted be, hogy számunkra is látható legyen. Köszönjük, hogy itt jártál közöttünk. Köszönjük, amit tettél értünk. Köszönjük a te áldozatodat, amit egyszer s mindenkorra megáldoztál. Köszönjük, Urunk, azt, amit most is teszel, és köszönjük a te ígéreteidet. A te ígéreteidbe akarunk kapaszkodni ezután is. Oda akarunk menekülni hozzád, Jézus. Te légy a menedékünk. Te légy a mi erősségünk, gyógyítunk és vezetünk az életben. Hogy erős bátorításunk legyen azokban az ígéretekben, amelyeket kapunk a te igédből, amelyek megszólalnak a mi lelkünkbe a te szent lelked által. És köszönjük, hogy te oly sok módon szólsz. Szólsz, amikor éneklünk. Szólsz a lelkünkben, amikor imádkozunk hozzád. Még akkor is a csendben vagyunk, hát úgy érezzük, hogy nincs szó, amivel kifejezhetnénk sokszor a tanácstalanságunkat, csődünket, bajunkat, kilátástalanságunkat, de te akkor is szólsz. Urunk, ezért dicsérünk téged, és ezért kérünk, Urunk, hogy ne bízunk emberi dolgokban, hadd bízunk Te benned. De bármit is teszünk, ahogy élünk, az hadd lehessen az igazságnak és a valóságnak árnyéka és képmása és tüköre. A gyermekeink, unokáink, és mások is megtalálhassanak Téged. Urunk, ebben segíts meg bennünket. Hát, hogy mi is megtaláljunk Téged a bajunkban, és a Te általad készített megoldást is, és az áldásokat is. Hiszen tudjuk, hogy nem csak Ábrahámnak ígértél áldásokat, hanem mindannyiunknak, akik benned bízunk, mert nem szégyenülnek senki, nek Te vagy a reménye. Ezért dicsérünk Téged, és ezért visszük eléd a mi betegeinket, gyógyulásért imádkozunk. Ezért visszük eléd a magányosokat, Urunk, legyen emberük, legyen segítőjük és társuk itt a földön. Imádkozunk a szenvedélybetegekért, hogy saját maguk által választott börtönükből ki tudjanak szabadulni. Mindannyian tudjunk szabadulni, akik szabadulásra várunk. Imádkozunk, Urunk, magyar népünkért. Hálát adunk a megmaradásunkért, és kérjük, hogy könyörülj rajtunk. Különösen a kárpátaljai magyarokért imádkozunk most a háborús helyzetben. Hiszen ők már azt élik, hogy nem csak azt az örömöt, hogy egészségben hazajött valaki, hanem azt is, hogy temetések vannak, ahol elesett katonát temetnek magyar falukban is. Úrunk, imádkozunk a békéért, hogyha lehet, ne szabaduljon el az apokalipszis, a világháború, könyörülj rajtunk ezen a démonizálódott, gonosz, embergyilkos világban. Adj türelmi és kegyelmi időt még nekünk. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk, irgalmazz. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.